Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! November 1-e Újvidéken különös nap volt, nem csak a halottakra gondoltak a helybeliek, hanem sajnos temetésre is készültek, hiszen 15 áldozata volt a vasútállomás tetőszerkezetének beomlása következtében a tragédiának, amely elindított egy folyamatot, a folyamat pedig most is tart. Szerb Horváth Györggyel, újságíróval, szociológussal, íróval beszélgettünk már erről a kérdésről. Talán most ez az ügy szintet lépett azáltal, hogy a hétvégen volt egy több százezres ellenzéki tüntetés Belgrádban. Szervusz Gyuri, köszönöm, hogy itt vagy. Te is úgy érzed, hogy másként kell, más terminusokban érdemes vagy szükséges beszélni mindarról, ami szerb belpolitika a hétvége óta?
Hát a legsúlyosabb dolog az, hogy bevetettek egy hangágyút a tüntetők ellen. Ez egy speciális katonai eszköz, egy hangfegyver, amit ráküldtek a tüntetőknek, és most leginkább ez foglalkoztatja a közvéleményt, mert ugye egy több százezeres tömegről van szó, akár fél millió emberről is beszélhetünk talán, és amelyre ráeresztettek egy hangbombát. Egyfajta pánikot váltott ki az emberekben, és most arról szól a sztori, hogy ki a felelős. Az államelnök Alexander Vučić azt mondja, hogy ez hülyeség, ilyen nem is történt, ők nem vetettek be semmit. Ugyanakkor látjuk a közösségi médiában, amely legalább szabad, tehát az állami tévékben nem látjuk ezt, vagy én nem látom, és ez is nagyon súlyos incidens lett, ami tovább fokozza a helyzetet.
A helyzet attól izgalmas, vagy érdekes, hogy ez a demonstráció tulajdonképpen újra bebizonyította, hogy nem csak főváros és nem csak vidék van, hanem lényegében ez egy összefogott, azt is mondhatnám, hogy összehangolt tiltakozás sorozatnak egy kiemelkedő pillanata, mert hogy vidékről nagyon sokan gyalogmenetben indultak el a főváros felé, és hát itt csúcsosodott ez a demonstráció. Szolidaritás vagy katarzis, ez az egyik, hát talán azt is mondhatnám, hogy dilemma, amit te magad is megfogalmazol, majd egy megjelenő szövegedben. Hogyan alakult tulajdonképpen ez a tiltakozás sorozat? Először a diákok, aztán a tanárok, aztán a további rétegek csapódtak hozzájuk. Én láttam, ahogy bevonultak ezek a vidékről érkező menetek, és a fővárosiak megtapsolták. Tehát, hogy szó sincs arról, hogy itt most a társadalom ketté szakadt volna, vagy én látom tévesen?
Szerintem pontosan látod, annyiba pontosítanék, hogy a Belgrádba való vonulások ezek alapvetően egyetemista mozgalmak, akik elindultak Belgrád felé, és hozzájuk csatlakoztak emberek. És ahogy én ugye péntek este így követtem a médiában, vagy a honlapokon, itt őket fogadták a saját szüleik. Tehát itt alapvetően egy egyetemista mozgalomról van szó, akik depolitizáltak, és nem akartak semmiféle kapcsolatot tartani a politikai pártokkal, és ilyen értelemben hozzájuk csatlakoznak a helyi emberek, tehát minden községben vagy városban őket fogadják, és így érkeztek el Belgrádba, ahol tulajdonképpen sokszor a saját szüleik fogadták. Tehát ez egy össznépi mozgalom ilyen értelemben, és hát ahogy ezt én megértem a megjelenő cikkemben, tehát hogy ezt nagyon nehéz réteget lebontani, hogy kik is vesznek részt ebben, mert szinte úgymond mindenki. A probléma sajnos az, hogy bizonyos emberek, akik a hatalomhoz kötöttek, tehát különösen azok, akik a közszolgálatban dolgoznak, ők nagyon félnek, vagy meg vannak félemlítve. Tehát én most kisesen vagyok a szülőfalom, és itt például a tanárok nem mernek sztrájkolni, miközben máshol igen. Tehát minél kisebb egy közösség, annál inkább nagyobb a félelem és a megfélemlítettség.
Ez, hogy közszolgálat, ugye eszembe juttatja, hogy a média szempontjából a közszolgálati média is, hát megosztotta maga módján, ha lehet ezt mondani, mert hogy vannak bátrabbak, és vannak kevésbé bátor sajtómunkások a szerb közmédiában. Lehet ezt így kijelenteni az eddig tapasztaltak alapján? Mert volt, aki hordának nevezte a tüntetőket, és volt, aki viszont nem vállalta a hivatalos propaganda nyelvezet használatát, vagy azt az állásfoglalást, amit egyelőre a Vučić rendszer diktál.
Hát Nézd, én kapcsolgatom itt a tévéket, és az a probléma, hogy az állami tévé az egy picit próbál már korrektebb lenni, de például ebben a hangágyú témában is össze-vissza beszélnek, vagy inkább a köztársasági elnök, a Vučićnak a narratíváját veszik át, hogy itt nem történt semmi. Csak itt az a probléma, hogy a média szinten van 4 vagy 5 államilag engedélyezett frekvencia, tehát mely országosan sugároz, a Pink, Prova, a B92 és Happy, ez így 4, amely folyamatosan ezt a narratívát sugározza, tehát az állami propagandát, és természetesen engem se hívtak meg soha ide, vagy más embereket, és tehát ő szerintük itt az egyetemisták azok kretének, hülyék, stb. Én nem tudom, hogy Észak-Koreában milyen a tévé, mert ugye sosem láttam, de körülbelül így kellene elképzelni. Tehát valójában ugye most kolozsvári rádióról van szó, az idősebb hallgatók ugye a Ceausescu rezsimet átélték, ezt valahogy így lehetne elképzelni, amit ők sugároznak. Elképesztő módon, csak hát pont ez a probléma a rezsim számára, amit nevezhetünk akár egyfajta hibrid rezsimnek is, hogy még nem jöttek rá, hogy a fiatalabbak, vagy az egyetemisták, vagy akik ezt az egészet így szervezik, egészen más módszerekkel dolgoznak, az interneten át, a Facebook és Instagram és stb. Tehát, hogy egészen más módon szervezik meg magukat, és nem fogadnak el olyan értékeket, amelyet a rezsim propagál.
Vannak olyan hírek, hogy bomba, riadó, meg hogy különböző külföldi ágensek, albán és horvát ügynökök is fokozzák a helyzetet, úgymond. Ez is része ugye a hivatalos propagandának. Hát itt is tulajdonképpen összecseng azzal, amire utaltál, hogy a Ceausescu rezsim bukása előtti közvetlenül pár napban ez a külföldi ügynökök fenyegetése, ez visszatérő motívum volt. Mennyire lehet ezt a kártyát kijátszani? Vagy most már ez is csak olyasmi, hogy ott van a kelléktárban, előkapják, de ők maguk, akik bevetik, ők sem hisznek igazán ennek a hatékonyságában.
Hát nézd, ez ugyanúgy, mint most Magyarországon bevetették ezt a kártyát a múlt héten, hogy aki kettős állampolgár, az kiutasítható, amennyiben a szuverenitás és a nem tudom mi ellen vét. Ugye én dolgozok az átlátszónak is, mint külföldi ügynök. Szerintük én még ilyen pénzt nem láttam. Szerbiában is ez egy megszokott dolog, mármint ez a vád. Hát ilyesmit én még nem láttam, de őszintén szóval szeretném, hogyha külföldi ügynökként fizetnének, ez nem történt meg. Tehát, hogy ez valami vitt. Ugyanakkor én a saját bőrömé érzem a saját falumban, hogyha elmegyek itt a kávézóba, az utcámba, 10 perc múlva ott vannak a rendőrök, valaki jelent, pedig hát én egy senki vagyok az egész ellenállásban. Tehát egyfajta régi metódust követnek a 90-es évekből vagy korábbról, és hál' Istennek az egyetemistákkal nem tudnak mit kezdeni. Ezek 20 éves emberek, ők a háborúk után születtek, egy egész más mentalitással, habitussal rendelkeznek, és lepattan róluk. Ilyen értelemben minden ilyen vádaskodás lehet, hogy elmegy a szavazóbázisuknak egy irányába, akik általában, nem tudom, iskolázatlan 65 fölötti vidéki valakik. Ez nem hangzik jó, de a nyugdíjas nők, vagy tehát van egy ilyen szavazóbázis a rezsimnek, és ők arra számítanak, hogy ez meg is fog maradni, és sajnos én is úgy látom, hogy ez igaz, pont azért, mert ezeknek a fiataloknak az üzenetei őket nem érik át, nem megy át. Ők pont az ellenzékkel nem akarnak semmilyen kapcsolat, hogy mikor lesz ez egy politikai követelésé válni.
Egyelőre ugye ez a 4 követelés arról szól, hogy 20%-kal több pénzt a felsőoktatásnak, ezt állítólag, legalábbis a kormányzat azt mondja, hogy megítélte, vagy átcsoportosította. A másik, hogy a karhatalmi erőket, azokat, akik erőszakosan léptek fel a tüntetések során, kérjék számon. A harmadik, hogy engedjék szabadon a letartóztatott diákokat és tanárokat.
Az elnök úgymond abolíciót tehát felmentette őket.
Felmentette őket, tehát tulajdonképpen igen. Akkor igenis, hogy hát fedjék fel az újvidéki katasztrófának a valós felelőseit, menjenek végig, úgymond a szálon, és tisztázzák ezt az ügyet. Tehát akkor a 4 kérésből akkor 2 így kvázi abszolváltak, és 2 maradt függőben, így kéne ezt értelmezni?
Számomra se világos, és sajnos ezt a rezsim ki is tudja használni, hogy ők teljesítették a kéréseket, persze, hogy nem. Egyébként tehát érdekes az, hogy ez a 20%-os béremelés az oktatás ügyben, mert itt mégis egy olyan rétegről beszélünk, amely az elitnek egy része, tehát a középosztályról van szó. Ez nem túl világos, csak az egész rezsim, főleg amiatt, hogy most bevetették ezt a hangbombát, följeptette a létet. És ezek után, mivel erőszakot alkalmazott, és egy nagyon furcsa erőszakot, ami Európában, nem is tudom, hogy a világban egyáltalán vetettek be már ilyen hangfegyvert, ez bizonyára kiüti a biztosítékot újra az egyetemistáknál, vagy a társadalomban. Mert ez egy olyan fegyver, amit a saját gyereked ellen se használná, és ez egy súlyos precedens ilyen értelemben. Csak azt akartam mondani, hogy oké, hogy vannak a követeléseik, ami így vagy úgy teljesült, egyébként nyilvánvalóan nem teljesült a felelősségre vonás az újvidéki tragédia kapcsán, ez sokkal bonyolultabb ilyen értelemben, és ez évekig el fog tartani ennek a felgöngyölítése, de hát azóta újabb és újabb problémák keletkeznek, és az egyetemisták életemben, ugye ők azt mondják, hogy normális jogállamban akarnak élni, és ugyanakkor nem akarnak politikai mozgalommá válni. Most ebben a helyzetben én tényleg nem látom a kiutat, vagy hogy ez meddig fog tartani, nem tudom, szociológusként persze, hogy nem vagyok jós, nem is szabad, de hogy ez egy hihetetlen elhúzódó válság elé nézünk.
Hát már most ugye több hónapos
ötödik hónap,
ez már egy nagyon markáns. Stabilizálódik ez a tüntetés, ez a tiltakozás? Mert eddig volt a felvonulás, a nagy utaknak, kereszteződéseknek a megbénítása, és utána tulajdonképpen a tiltakozás, az utcai része az ellenállásnak az megszűnt, aztán újabb felhívások, újabb tüntetések. Most úgy tűnik, hogy vagy legalábbis az én információim szerint, hogy Belgrádban már kezd kialakulni egy ilyen stabil tábor, tiltakozó tábor, az elnöki palota közelében lesátoroztak, letáboroztak tavaszi.
Nem, bocsánat, de azok a pro-rezsim.
A pro-rezsim?
Ők ma elpakoltak.
Értem.
Tehát egyrészt ezek nem egyetemisták, tehát ilyen 50-60 éves emberek is ott voltak, meg nem akarok kurvázni, de körülbelül ilyen szintű embereket vettek meg, hogy menjek oda. Az egy egészen más történet, hogy milyen ellentüntetést próbáltak rászervezni. Nem sok sikerrel, mert tényleg egy több százezes békés tömeg ment. Az egésznek a dinamikájában az az érdekes, hogy nem tudjuk, hiába nézem egy egész nap a Facebooktól kezdve mindent, hogy az egyetemisták egész más stratégiával rendelkeznek. Azt mondták, hogy most pihenünk egy napot, és mindig az a taktikájuk, hogy soha ne tudja meg senki, hogy ők mit terveznek. Tehát én itt a saját falomban se tudom, hogy mit tehetnénk. Egy olyan alulról jövő szervezkedés történik, amit én a történetben nem láttam, és ők nagyon ügyesen kihasználják tehát az internet és a többi által adott technikát, és úgy szervezik meg, hogy a hatalom nehogy közben tudjon
avatkozni.
Tehát, hogy pont a tüntetés előtti napon előkerült egy lehallgatásos ügy, hogy bizonyos újvidéki fiatal politikusok hogyan szervezik meg az ellenállást, vagy hogy fognak berobbantani dolgokat, vagy ellenállni, illetve elfoglalni a parlamentet, azt úgy csinált, és hát, de ez a leleplezés egy kocsmai szintű beszélgetés, hát én is, tehát ugye ez egy ilyen nevetséges összeesküvés elméletekről van szó, az, hogy két részeg ember ott valamit mond, és valaki felveszi telefonon, akkor most mi van? Nem az van.
Na de maradjunk akkor még egy kicsit a politikum tér felén. Én láttam ezt a parlamenti hajcihőt, ugye novemberben már volt egy tömegverekedés, most füstbombás, tiltakozása az ellenzéknek. Lényegében az ellenzék a kinti utcai demonstrációk hatására is radikalizálódik, és mégsem tudja átvenni és vezetni a napirendet? Tehát, hogy úgy kell ezt elképzelni, hogy van a hatalom, van ez az egyetemisták és civil szféra által szervezett tömeg, megmozdulás és tüntetés sorozat, és van egy másik front, a parlamenti terep, ahol viszont a hát bevett pártok, vagy politikai parlamenti pártok küzdenek.
Rá tapintottál egy lényegre, de az egyetemisták pont elhatárolódnak bármiféle ellenzéktől. Ez ugye felveti azt a kérdést, hogy mi lesz majd utána, vagy mi történhetne a rendszere belül. Őszintén szóval egyetlen egy ellenzéki politikus nem ismerik személyesen Szerbiában, ami jelzi önmagában azt, hogy hol tartunk. Nem mint hogyha én politikus akarnék lenni, vagy hogy részt akarnék venni, vagy funkciót akarnék, mert különben is Budapesten élek, dolgozom, de hogy az ellenzéknek tulajdonképpen egyetlen kártyát nem osztott ki ez a mozgalom, tehát az egyetemisták, és nagyon elhatárolnak tőlük. Ez egy ilyen szakértő probléma, hogyha végül olvassuk így a honlapokon, vagy újságokban, stb. A szakértők véleményét, hogy ilyen lesz, mert tényleg nem látjuk a végét, hogy mit is akartak akkor az egyetemisták. Ezek nagyon fiatal, szép, kedves emberek, és egy katarzist okoznak az embereknek, tehát tényleg hihetetlen szolidaritás van az emberek között, de ettől függetlenül mégse látjuk vagy én legalábbis, és mások se, vagy amit olvasok, nem látjuk a végét, hogy ebből mi lesz ennek a vége. Tehát, hogy lehet ezt a hatalmat erőszakmentesen leváltani, tehát az intézményeken keresztül.
Na most, ha ez nem következik be, akkor bekövetkezhet egy újabb elvándorlás, olvasom a témába vágó vélemények között, mert hogy rendszerint ez szokott történni. Várható ez, hogyha elfárad, ha ellaposodik, ha sikerül eltéríteni, vagy egyáltalán nem éri el a célját, akkor a kiábrándultak azt mondják, hogy ennyi volt, tényleg pálya előtt állok, dinamikus vagyok, máshol próbálom meg, aztán majd visszajövök Szerbiába, amikor itt élhető lesz a mindennap. Világa.
Hát szeretném, ha nem így lenne, de ez benne van a pakliba. Tehát én már 52 éves elmúltam, most itt vagyok Szerbiában, de Budapesten dolgozok, de én is. Hát vannak ilyen ajánlat, hogy elmenjek Norvégiába, vagy Izraelbe, vagy Olaszországba, és az embereknek az agyába itt folyton ez pattog, hogy maradj, vagy menj. És erre nincs válasz. Tényleg nagyon megható, és ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy én ilyen szolidaritást még életemben nem láttam, hogy ezek az emberek egymással viselkednek, vagy mi is próbáltunk itt valamit, és hogy kiderült, hogy az élet nem csak pénzről szól, vagy érted, tehát hogy ők itt akarnak maradni, mármint a saját országukban. És ez valahol felemelő, másrészt persze szomorú, mert hogy nem tudjuk, hogy egy év múlva mi fog történni.
Arra lehet-e számítani, hogy ha folytatódnak ezek a tüntetések, és hát egyre nyomasztóbb lesz, akkor megpróbál a karhatalom provokálni, megpróbálja azt kipréselni, hogy valamiféle hevesebb reakció legyen a demonstrálók részéről, és akkor erősebben lép fel, van benne rezon ebben, amit fölvázoltam? Vagy inkább az tűnik valószínűleg, hogy megpróbálnak mindenféle módon ebből a konfrontációból így kifarolni valahogy, tehát hogy ne adjanak ilyen felületet?
Kolozsvári rádió, ez szerintem elég érthető, tehát a szerb hadsereg az teljesen kívül áll ebből, tehát az ilyen ebben bevethetetlen, tehát a tüntetők ellen. A rendőrség nagy része szintén úgy tűnik, hogy nem fog beavatkozni, ahogy eddig se avatkozott be, tehát ők nagyon óvatosak és nem akarnak bármiféle provokatív módon. Egy kérdés van, a titkosszolgálat és a maffia. És ez úgy, hát, mint a Ceausescu rendszerben a szekuritáti, tehát, hogy itt azért ez egy elég erős rendszer, vagy szolgálat, hogy így mondjam, a DIA, tehát a Bezbedosna Informatívna Agencia, tehát ők azért a rezsim mellett vannak, nem tudom, de hogy az biztos, hogy amikor majdnem 500 000 ember ott van Belgrádban, akkor ott van ami eltört. És azt látjuk, tényleg így a közösségi médiában, stb., hogy az egyetemisták mellett már a saját öreg anyjuk is kitart. És akkor ott van egy ilyen fordulópont, ahol a katonák biztos nem fognak beavatkozni, a rendőrök se, esetleg a titkosszolgált és a maffia. És az azért súlyos, mert ők nekik persze, hogy érdekük a rendszer fenntartása.
Hát ideig, óráig, mert ha van egy olyan ajánlat, ami ugye jobban hangzik, akkor ugye, ahogy Romániában is azért a titkosszolgálatok nem voltak teljesen mentesek attól, hogy a Ceausescu rezsim megdőlt. Elképzelhető, hogy ott bent is lesz egy szakadás, és akkor lesznek átállók, meg holtik hülyek. Ez, hogyha Milosevic példáját nézzük, akkor tényleg mondhatjuk azt, hogy lehet egyfajta újrajátszása?
Hát én sajnos ettől tartok, hogy lesznek ilyen, szerbül úgy hívják, hogy preletács, tehát átrepülő, és nekem a saját véleményem az, hogy én az ilyen embereket nem szeretem, akik egyik nap itt vannak, és a másik nap meg amott.
Hát Gyuri, ez nem szerelem és szeretet kérdése, itt inkább arról szól, hogy ha ez dönti el a meccset, a mérkőzést, a történetet dűlőre viszi, akkor lehet, hogy ebben érdemes tovább gondolkodni, vagy reménykedni legalább.
Csak egy példát mondjak, hogy a pénteken érkeztek meg a studentok, egyetemisták Belgrádba, és az egyik fő zászlóvivő, Bajraktárnak hívják szerbül, az Drázsa Mihajlovics képével vonult, aki egy tulajdonképpen Hitler szövetségese volt annak idején. És akkor így az ember azt gondolja, hogy most én akkor most mi érted? Szóval, hogy ez így nem tudom.
Van a vidéki lakosságban, ugye te ott érzékeled naponta ezt, van félelem, várakozás? Mi az alapállapot? Hogy tudnád például a te faludnak a közhangulatát így jellemezni, a mostanit?
Hát anyám az ellenzéki, oké, vagy nem tudom, de... Igazából, tehát én is egy burokba élek, akikkel beszélek, azok ellenzékiek, de ugyankor, hogy bárkivel mással beszélek, azok egy ilyen apolitikus, megfélemlített emberek. Tehát akik félnek bármiféle nyilvánítást tenni. Ugyanakkor nagyon ijesztő, hogy a Facebookon vagy közösségi médiában egymás ellen olyan nyelvezetet használnak, ami számomra elfogadhat. Tehát az kimeríti egyszerűen az úszítást, vagy egyáltalán azt, hogy beszélünk egymással. Most akár idézhetném is a szavakat, hogy beszélnek itt ebben a közösségben egymással az emberek, ami rémisztő. Tehát hogy itt konkrétan kurvázásról van szó, meg is hasonló.
Van-e a veszélye, vagy látod-e valamiféle veszélyt annak, hogy kisebbségi kártya előkerül? Tehát, hogy azokon csattan, vagy el lehet-e téríteni, ugye említettem, utaltam arra, hogy albán meg horvát ügynökökről szól a kormánymédia, a propaganda. Kaphat-e Gellert ez a történet úgy, hogy akkor itt, mivel hogy végül is Novisád, Újvidékről van szó, onnan indult lényegében az ott történt katasztrófa, tragédia, a nulladik pontja ennek a folyamatnak, hogy akkor, hát nem azt mondom, hogy visszatér a történet a helyszínre, de hogy lennének próbálkozások, hogy akkor itt vigyázat, jobb lesz, ha összezárunk, mert íme megtörténhet, hogy itt elszakadások lesznek, vagy szerbellenesség, vagy az állam integritását veszélyezteti.
Értem a kérdést, ezt az állami, vagy a Vučić propaganda próbál előhúzni Boszniát, Koszovó, az albánok, de úgy gondolom, hogy önmagában a mozgalomra ez nincs kihatása. Tehát itt szó nincs ilyen értelemben, jó értelemben, nincs szó kisebbségi kérdésről. Itt valamiféle szolidáris mozgalomról van szó, ami tényleg az emberek sírnak, amikor látják, ahogy összefognak az emberek. Itt ez a kártya, ez nincs, tehát kijátszhatatlan, hogy most vajdasági magyarok, vagy albánok, vagy ez senkit nem érdekel. Hál' Istennek.
13 éves hatalma után vajon Vučić be fogja látni azt, hogy nem érdemes erőltetni? Kéne kapnia egy ajánlatot, egy olyasmit, hogy akkor nem fogják számon kérni a regnálásának az idézőjeles eredményeit, és akkor vissza tud vonulni? Lehet egy ilyen deal?
Hát itt azért többről van szó, mert hogy ő is egy ilyen oligarcha rendszert épített fel, mint Magyarországon, és neki a saját testvére, Andrej Vučić, az egyik fő oligarcha. Tehát nekik nem, önmagában nem a politika az érdekes, hanem a pénz, a vagyon. És ezt, ők összeszedték már magukat rendesen, a földektől kezdve a építőipart, hogy ne soroljuk. Tehát nekik ez a tét, és nem a politikai hatalom. És a politikai hatalom arra kell, hogy megúvják ezt a...
jelenlegi pozícióikat,
igen,
gazdasági
hát igen,
helyzet.
Igen. Hát vagy a vagyonukat, vagy amit összeszedtek. Itt ugye tényleg akár hát itt milliárdokról beszélünk, vagy nem, hogy dollárban, vagy nem is tudom mibe. Uh-huh. És ők, mert én azt hiszem, hogy bármit mond Vučić, hogy így védi a szerbeket, úgy védi, hogy ez egy álca. Tehát, hogy ők csak felhasználnak egy ideológiát, és közben ők maguk se hiszik el. Tehát a szerb elnök, Aleksandar Vučić mindig a szerbekről beszél, de szerintem őt ez nem érdekli. A hatalom érdekli a bátyát, meg a pénz, és hogy ezt ők maguknak bebiztosítsák. És ezért félnek, hogy nehogy ez elveszem.
Hát minket meg érdekelnek majd a fejlemények, úgyhogy szerb Horváth Györgyöt majd fogjuk majd ezentúl is zaklatni, jó értelemben hívni. Gyuri, amikor...
köszönöm szépen.
Amikor lesz újabb mega tüntetés, vagy valamiféle olyan fordulat, ami nyilván érdemes egy bővebb beszélgetésre és elemzésre. Egyelőre maradjunk abban, hogy drukkolunk, hogy ne legyen erőszak, hogy ne térítsék el ezt a mozgalmat, hogy ne kelljen újabb áldozatokról beszéljünk, hiszen a 15 újvidéki áldozat, amelynek a esetet tulajdonképpen kirobbantotta ezt a több hónapos ellenzéki civil folyamatot. Az ő helyzetük ugye sincs véglegesen tisztázva. Nem tudjuk, hogy tulajdonképpen ez az omlás, az ottani pályaudvar tetőszerkezetének összeomlása, az milyen szálakon, hogyan, kinek a felelőssége.
De tudjuk, bocsánat.
Igen, most már tudjuk azt is.
Hát azért eléggé tudnivaló, tehát hogy hová vezet, persze.
Igen, csak a 16-ból, akiket ugye letartóztattak, akkor nem kérdezték tovább. Tehát gondolom, hogy a tövéig kéne menni a sztorinak ahhoz, hogy tudjuk, hogy mögöttük
hát,
is.
Az oké, hogy nem ment tovább, de hogyha elolvassuk a nyilvános dokumentumokat, akkor tudjuk, hogy ez a legfelsőbb, tehát Aleksandar Vučićig vezet az egész szál.
Így áll össze a kép.
Igen. Uh-huh.
Gyuri, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és amint említettem, újra jelentkezünk. Ha van érdembeli, mármint radikálisabb változás Szerbiában, köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.